Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, fölállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, s a felhőből egy hang hallatszott. Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta. Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Múlt héten Jézus megkísértésének a történetéről elmélkedtünk, és olyan érdekes a liturgia, hogy egy hétre rá az evangéliumban pedig, mintha tálcán kínálná nekünk az egyház gondolkozása ezt a képet, ezt a történetet, hogy amikor Jézus azt mondja a kísértésekor, hogy képes vagyok ellenállni a kísértőnek, és nem a dicsőség, a hatalom, a befolyás, a pénz vermébe hullani, hogy akkor azt a szó szoros és konkrét értelmében ő hogyan valósítja meg. Hiszen itt, amikor a megdicsőülés hegyén elváltozik színében és ragyog gyönyörűen, hogy akkor éppenséggel megtörténik vele az, hogy itt van a dicsősége, itt van a fénye, a föltámadás elővételezése, és nem akarom ezt hosszabban mondani. És akkor nézzük meg, hogy ebben a történetben Jézus hogyan bánik, hogy éli meg, mit kezd azzal, hogy ott elővételezve megjelenik a halálból való föltámadásának minden nagysága, szépsége, értéke és ragyogása. Erről szeretnék akkor beszélni, és egymás után hoznám a gondolatokat. Az első, hogy mit kezd ezzel ő? Hát mikor azt mondja a mennyei atya, hogy hát ő az én szeretett fiam, hát őt hallgassátok. Hát, hogy el tudnánk képzelni, hogy akkor a történet valahogy úgy folytatódik, hogy Jézus és a mennyei atya egy nagyon bensőséges párbeszédben vannak, hát az apostolok meg féljenek. Hát akkor félnek, ott boruljanak le, ott remegjenek, aggódjanak, szorongjanak. Hát most Jézus mondhatná, ez nekem is kivételes alkalom. A mennyei atya így szól, csodálatos látomás, mert jó, hogy el leszek én ebben a gyönyörű élményben, a tanítványok, hát majd lesz velük valami, hát felnőtt emberek csak összeszedik magukat. Hát miközben, most nem tudom, ha mi élnénk ezt át, hogy mondjuk a mennyei atya azt mondaná, hogy nem tudom, hát Pannika vagy Petika, hát a szeretett fiam vagy, hát tudsz néha egész jó dolgokat mondani. Szeretnénk egy kicsit elmerülni ebben az élményben. Itt nem ez történik, hanem mondhatnánk, az bizonyos szempontból pont fordítva, Jézus nem merül el a saját élményében és tapasztalatában itt a mennyei atyával, hanem mi a válasza erre, hogy rögvest a tanítványokhoz fordul. A második gondolat, hogy nem csak, hogy nem, akármilyen furcsán is hangzik, hogy nem csak, hogy nem engedi meg, hogy egyfajta sajátos beszűkültségben ő és az atya most együtt legyenek, hiszen miért sem engedi meg, mert azt mondja a Szentíró a történet elején, hogy ő magával hozza, maga mellé veszi ezt a három tanítványt. Hát akkor továbbra is kitart ebben, hogy ő maga mellé vette ezt a három tanítványt, ezért itt most nem csak arról van szó, hogy ő és a mennyei atya, és nem csak arról van szó, hogy ő mit él át, hogy mi az ő sajátos élménye, de még csak arról sem, most én és a mennyei atya milyen bensőséges viszonyban éljük meg magunkat. A következő, ez pedig, hogy milyen szép is ez, hogy mennyei atya szózata hallatszik az égből, és Jézusnak a reakciója pedig az, hogy a tanítványok felé fordul, őket észleli, őket figyeli. Hát azért nem megrendítő ez? Azt mondja a Szentíró, megjelent neki Mózes, megjelent Illés, most a mennyei atya szól, és Jézusnak mi a következő cselekvése? A leboruló tanítványokkal törődik. Tulajdonképpen egész ellentmondásosnak tűnik, hogy megrendítőnek tűnik, bizonyos szempontból a szó szoros értelmében fölemelőnek tűnik nekünk embereknek, hogy nem Mózes, nem Illés, nem a mennyei atya az, akikkel még, hanem a tanítványokkal, azért, mert őket vettem magam köré. Hát hogy ne látnám, most félnek, ott azért borultak le, nem csak a mennyei atya miatt borultak le, mert félnek, azért is borultak le. Hát akkor velük van valami dolgom. A következő, hogy oda megy hozzájuk. És ez annak a folytatása, hogy maga mellé vette a három tanítványt, azt akarta, hogy együtt legyenek, de most ezek a tanítványok a félelmük miatt nincsenek Jézussal, a félelmükben vannak. Ahogy leborulnak, hát nem is látják őt, sem látják, semmit nem látnak, mert később kiderül, hogy fölemelték a tekintetüket, akkor már nem volt ott az, amit addig láttak. Hát akkor ezzel a leborulással és a félelmükkel, a bizonytalanság, aggodalom és szorongással tulajdonképpen egy beszűkült állapotba kerültek ezek a tanítványok. Így mondanánk, hogy ott izolálódnak. Hát Jézus meg azt, hogy én vettem őket magam mellé. Hát akkor tovább nem bírom én ezt nézni, hogy ott vannak a földön leborulva, ami nem egyszerűen csak az Isten felé való gesztus, hanem hát a félelmük és aggodalmuk. Ezért tehát ez a gondolat így szól, hogy oda megy hozzájuk, mert velük van nekem dolgom. Magunk között szólva, mikor azt mondja a mennyei atya, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ebből azért következne az, hogy Jézus hát nem szaporázza a lépteit a tanítványokhoz, hanem hát ő odaszól nekik. Nem, hát ő marad ő itt középen, a szónak átvitt értelmében nyilván, és azt mondja, ne féljetek, gyertek, álljatok föl. Tehát nem így hangzik el, hanem úgy, hogy oda megy hozzájuk. És nem csak, hogy oda megy hozzájuk, hanem nagyon közel megy hozzájuk. Miközben az előző pillanatokban Mózeshez volt közel, Illéshez közel, és a mennyei atyához volt közel. De most a tanítványokhoz ő megy nagyon közel, nem kiabál, hanem ezt mondja a Szentíró, hogy megérinti őket. Hát ez az érintés, hogy ment bennem, hogy talán a mai egész elmélkedés az érintésről szóljon, de aztán lebeszéltem magamat róla, mert vagy tizenvalahány évvel ezelőtt már beszéltem róla. Ezért most nem akartam idehozni, hanem csak akkor egyetlen szempont erejéig, hogy azért az érintésben mennyire benne van valami, mennyire mélyen emberi, sőt nem csak, hogy emberi, valami nagyon zsigeri, valami nagyon evilági, a szó szoros értelmében valami nagyon testi. Hát most ragyogott a dicsőségében, nem? A mennyei atya szózata hallatszik, és Jézusnak a reakciója erre, hogy megérinti a tanítványokat, hogy valami elemi, testi, zsigeri szinte, ösztönös szinten való jó érzést keltsen bennük. Oda megy először, és megérinti őket. És csak utána beszél, miközben a mennyei atya azt mondta, hogy ő az én szeretett tanítványom, őt hallgassátok. A következő tehát akkor, hogy mit mond? Hát azt mondja, ne féljetek. És ez megint csak tudom, hogy miután annyira ismerjük a történetet, nem szoktunk erre rácsodálkozni. Na de amikor a mennyei atya éppen azt mondja, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, hát egy kicsit beszélhetne magáról, meg mondhatná azt, látjátok, ki vagyok én, meg halljátok, hogy a mennyei atya pont rólam mondta ezt, na látjátok ezt. De nem erről beszél, hanem arról, ami a tanítványoknak fontos. Nem arról beszél, ami neki fontos, miközben ő neki nagyon sok minden nyilván fontos, beleértve a mennyei atyát, hanem pont azt teszi szóvá, ami a tanítványoknak fontos, és azt mondja neki, hogy ne féljetek. A következő, ugye tudjuk, hogy miről beszélnek ők ott Jézus, Mózes és Illés. Jézusnak a szenvedéséről beszélnek, a küldetéséről és a föltámadásáról beszélnek. Amikor ott a megdicsőülésnek a hegyén, Mózes és Illéssel való beszélgetésben szinte így mondanám, még világosabbá válik, hogy Jézus, ha vállalja a küldetést, akkor ez szenvedést jelent, kereszthalált jelent. Mondhatná azt a tanítványoknak, hogy jó, hát látom, ti itt szorongtok, meg aggódtok, de én meg fogok halni. De nem akárhogyan fogok meghalni. Hát ez a megdicsőlésnek, a ragyogásának az lesz az előzmény, ez nem csak úgy van, hanem hát most tudatosul itt bennem még inkább, mint eddig bármikor, mert Mózessel és Illéssel arról beszélünk, hogy milyen halállal fogok meghalni. Hát ne haragudjatok, értem, hogy itt szorongtok, megféltek, de mi az ahhoz képest, hogy én velem mi lesz? Hát ha így járt volna el, szerintem mindenki megérti. És akkor Péter és Jakab és János is azt mondja, nem csoda, mester, hogy hát te úgy ebben voltál benne, hát mi velünk is biztos így lett volna. Következő szempont, hogy hát miközben itt Mózes és Illés és Jézus és föltámadás, hát micsoda történelmi távladok, az üdvösség történet beteljesedése, és Jézus mivel törődik? A tanítványok itt és most érzéseivel. Hogy éppen ebben a pillanatban itt és most, hogy élik át az életet. Te egész megrendítő ez, hogy hogyan képes összekapcsolni Jézust. Jézus ezt a ragyogást azzal, hogy ő ebből a ragyogásból, ebből a világosságból valamit lehozzon az éppen a félelem sötétségében ott gubbasztó tanítványoknak. A következő, hogy miután itt egy gyönyörű távlat nyílik ki Jézus számára, az üdvösségtörténet beteljesedése, mennyire elképzelhető lenne, hogy ebben a távlatiságban Jézus mond egy propaganda beszédet, hogy most akkor előre, a dicsőséges győzelem útján, nem baj, majd megfizetjük az árát, de mi fogunk győzni. Szóval egy propaganda beszédet a jövőről, és a dicsőségről, és a sikerről, és a... Hát erről itt szó sincsen. Hát milyen finom és milyen emberséges az, hogy itt semmiféle propaganda beszéd nem tárul föl, ahol Jézus esetleg olyan finoman, de nagyjából azt mondaná, hogy a végső és csodálatos győzelemnek ti hát valamiféle eszközei lesztek, majd szépen ti is meghaltok, de ez tulajdonképpen nem számít, mert a végső győzelem számít. De erről itt szó sincsen. Mert az is számít, hogy itt és most mi történik velük, és az egész élet történetük és útjuk számít. A következő, hogy magával viszi őket és velük van. Most visszatérek az evangélium elejére, hogy magával viszi őket, következetesen velük van, akkor is, amikor az ő életének az eseményei tárulnak föl, tehát magával viszi őket, velük van, akkor is, ha a tanítványok tulajdonképpen ebből nem sokat értenek. Hát már pedig nem sokat értenek, mert Péter éppen azt mondja, hogy készítsünk három sátrat, és... hogy milyen következetesen a tanítványokkal van, akkor is, ha a tanítványok pont azt nem értik, ami miatt Jézus azt mondta, hogy gyertek velem. Hát legyetek velem ott, ahol velem ez történik, azt szeretné, hogy éljétek át ti is. És látnivalóan nem érték, és ettől még ott van velük. Azután, amikor azt mondja a mennyei atya, őt hallgassátok, akkor Jézus nem beszél. Pedig, hát ha valamikor beszélhetne, nyilván azután a mondat után, hogy őt hallgassátok. Tehát, őt hallgassátok, és utána mi történik? Észleli a tanítványokat, oda megy hozzájuk, megérinti őket, és végül, amit kimond a nagy tanítás, hogy hangzik? Hogy keljetek föl, és ne féljetek. Ez volt a mennyei atya kinyilatkoztatása után Jézus tanítása, hogy keljetek föl, és ne féljetek. Ez azért is, hát tulajdonképpen talán megrendítőnek is mondhatnánk, de minden esetre nagyon szépnek. Mert az, hogy a tanítványok éppen leborulnak, amikor a mennyei atya szózata hallatszik, erre mondhatnánk azt, hogy azért ez reális. Hát, hogy itt a mennyei atya szózata hallatszódna, hát lehet, hogy mi is a minden gondolkozás nélkül azért térdre hullanánk. Hát miközben az egy realitás, hogy a mennyei atya előtt ők térdre hullnak, Jézus mégis azt mondja nekik, hogy álljatok föl, és ne féljetek. A következő, hogy hát ha van, most mondjuk így, Jézussal kapcsolatos látványos esemény, akkor ez nyilván az, hogy ragyog az arca, a ruhája, és közben pedig, miközben itt van ez a ragyogó esemény, Jézus mire törekszik? Hogy ő és a tanítványok ezt belül éljék át. Ha ez egy 21. századi történet lenne, akkor ebben a történetben szerintetek, amikor ott van ez a megdicsőülés, és Péter ezzel az ötlettel áll elő, hogy akkor építsünk 3 sátrat, körülbelül 5 másodperc múlva ez már fönn lenne a neten. Mert a tanítványok előrántanák a telefonjaikat, és ezt biztos megörökítenék, és biztos fölrakják a saját oldalukra, Péter oldalára, Jakab oldalára és János oldalára, és azután, ha valamit kérnének, a biztos az lenne, hogy mi csinálunk 3 sátrat, de előtte szelfizzünk egyet. És biztos, hogy akarnának szelfizni Mózessel és Illéssel, na van valami, amit aztán érdemes lesz majd megmutatni, hát ez biztos. És utána jó eséllyel, nagy örömmel néznék azt, hogy a lájkok hogyan érkeznek, és a számok hogyan alakulnak. És Jézus azzal szemben, hogy ha van valami, amit érdemes volna nagyon megmutatni, a mi gondolkozásunk szerint, akkor ez ezzel szemben azt mondja, hogy hát a lelketekre kötöm, hogy erről ne beszéljetek senkinek, hanem amíg föl nem támadok, addig ezt az élményt magatokban őrizzétek, és engedjétek, hogy ez az élmény hasson rátok, és segítsen benneteket, hogy megértsétek, hogy mi is történik itt. Ez akart lenni itt az első nagy rész, és akkor a második rész már rövidebben ez így szól, hogy akkor hogy foglalhatnánk ezt össze? Hogy Jézus elképesztő ellentéteket egyesít magában. A dicsőség ragyogása és a szenvedésnek a fájdalma. Az isteni hatalma és a kiszolgáltatottságnak a gyöngesége. A ragyogás és a sötétség, és Jézus ezt magában mind egyesíti. És milyen izgalmas ez, hogy nem csak magában egyesíti ezeket az elképesztő ellentéteket, számunkra sokszor ellentmondásokat, hanem amikor a közösségét megszervezi, a közösségét sem úgy szervezi meg, hogy nagyon hasonlítsanak egymásra, hanem hogy legyenek nagyon különbözőek is ott. Például meghívja Mátét a vámost. Hát Máté a vámos annak a világnak a legszélén van. ugyanis kollaborál az elnyomó hatalommal, hát erről már sokat beszéltünk, csak hát fölidézem nektek. Tehát ha van valaki, aki közutálatnak örvend, az nyilván Máté a vámos. De közben meghívja Simont, most nem Péterről beszélek, hanem Simont, aki meg tudjuk, egy szélsőséges csoportnak a tagja, akik fegyveres ellenállást folytatnak a római megszállókkal. Hát ha van két ellentétes csoport, akkor a Máté és a vámosok csoportja, és Simon és a szikáriusok csoportja. És ebből a két teljesen ellentétes csoportból, akik már hivatalból is gyűlölhetnék egymást, választ egy-egy tanítványt. Ezért Jézus a közösségében is megteremti azt, hogy ne csak saját magában egyesítsen elképesztő ellentéteket, vagy szinte ellentmondásokat, hanem hogy ez a közösségében is létrejöjjön. És így ezen a nyomon szeretnék akkor egy picit tovább lépni, ez pedig a következő, hogy akkor itt fölragyog a dicsőséges fénye, és milyen küldetést ad az egyházának. Azt mondja, legyetek ti a legkisebbek. De szó szoros értelmében ezt mondja a tanítványoknak. Legyetek ti a legkisebbek, hogyha versengeni akartok, versengjetek. Mégpedig abban, hogy ki tud közületek a legkisebb lenni. A második, adjátok ti a legtöbbet. A ragyogásnak, a dicsőségnek a logikája nem az, hogy ti adjátok a legtöbbet, hanem azt én kapjam a legtöbbet. Én vagyok a legnagyobb. Ezzel szemben mi a Jézusi logika? Hát adjátok ti a legtöbbet. Aztán a következő, amire állandóan felszólít bennünket, hogy hát birtokoljátok a legkevesebbet. Mert az evangelizációhoz semmire nincs szükségetek, annak föltétele egyáltalán nincsen. A következő, hogy éljetek a legkevesebb hatalommal. Itt van a dicsőségem ragyogása, és azt üzenem nektek, hogy éljetek a legkevesebb hatalommal. És az egész élete miről szól, hogy hogy lehet a legkevesebb hatalommal fölragyogtatni Isten szeretetét. Azután merjetek mindent elveszíteni. Nem az, hogy nyerjetek meg mindent, hanem legyen bátorságotok mindent, akár mindent is elveszíteni. Most nyilván tudjuk, miről beszélünk, az élet oda ajánlásáról. Azután a legkisebbek legyenek a legfontosabbak. Legyen olyan, hogy legfontosabbak, legkisebbek legyenek azok. Azután a legszegényebbek legyenek a legértékesebbek. És végül itt az utolsó, hogy a legkiszolgáltatottabbak legyenek számotokra a középpontban. Egy olyan valaki tud, ha szabad így mondanom, efféle örömhírt meghirdetni, aki magában és a közösségében elképesztő ellentéteket egységbe tud fogni. Magában is és a közösségében is. És ezért a kereszténység legfontosabb üzenete, ahogy ezt szoktuk ugye hangsúlyozni, főképp úgy, hogy azt mondja a mennyei atya, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, nem valami tanítás, hanem Jézus személye és az ő személyisége. A kereszténység legfontosabb tanítása Jézus személye és személyisége. És hogy látjuk ezt a szemét, és nézzük a személyiségét, azt látjuk, hogy elképesztőnek tűnő ellentéteket és ellentmondásokat magában és a közösségében igyekszik egyesíteni. Ez mit jelent? Valami olyasmit jelent, hogy a különbözőségek ragyogjanak föl a közösségeinkben. Hogy a legnagyobb és a legkisebb az emberi szívben találjon valahogy egységre. És hogy a legnagyobb sötétségeinket is merjük a legnagyobb ragyogással megvilágítani.